a Jézus imáról karácsony tükrében. Beszélgetést hallhatnak Szabó Antal, görögkatolikus spirituálissal, akit Baracskai János kérdez.
Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Szabó Antal atyát, a Nyíregyházi görögkatolikus szeminárium előkészítő évfolyamának spirituálisát. Antal atyával a Jézus imáról beszélgetek. Antal atya, honnan ered, mi is az a Jézus ima? Hogyan imádkozzuk?
Igen, a Jézus imának az eredete az közkincse az egyháznak, hiszen azért a gyökerei inkább a 3.-4. század egyiptomi szerzeteseinek a gyakorlatára, imádságára megy vissza, illetve magához a Jézus imához az is inkább egy, mondjuk így, egy virága talán a keleti és a nyugati egyház, de a keleti egyház szerzetesi imádságának, imaéletének kivált kép, hiszen az első, mondjuk így, megjelenése, amiben találkozunk, mindenképpen az atyák imádsága, a szerzeteseknek az imádságát jelentette. Maga az imádság, ezt már biztosan nagyon sokan ismerik, tudják, Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön. Több formája is van, rövidebb, Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam, vagy csak Uram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam. De ez a legismertebb, elterjedtebb mondat, Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön.
Miért jó, ha ezt imádkozzuk?
Igen, fohász imáként tudjuk mondjuk így besorolni talán a Jézus imát. Erre bármikor van lehetőségünk. A Jézus ima imádkozása egyfelől a lelkiéletben mondjuk így két formát szoktunk megemlíteni. Egyik az, amikor elcsöndesedünk, arra nagyon sok atyának, különösen a filokáliában, nagyon sok tanácsot, tanítást hallunk ezzel kapcsolatban. Több atya is elmondja mondjuk így a külső lehetőségét, hogy elcsöndesedve, gondolataink összeszedve, bűnbánatot tartva előtte, kezünkbe vesszük a kombaszkiniont, a csotkit, a fűzért, amin imádkozzuk a Jézus imát, és lassan lélegzetünkre is odafigyelve, ahogyan például az zarándok is fölhívja a figyelmünket, ezen keresztül, vagy így gyakoroljuk, így imádkozzuk, és van egy másik módja, amikor nem úgy alakul az életünk ritmusa, vagy akár a napunknak a ritmusa, hogy több időnk legyen, akár elcsendesedve, akár egy templomban, kápolnában, vagy odahaza szobában egy ikon előtt, vagy egy mécses előtt meggyújtva azt el tudjunk imádkozni, akkor a hétköznapok feladatai, főleg ami hasonló vagy ugyanaz, nem kell hozzá gondolati munka, mondjuk így, akkor is van lehetőség. Nyilvánvalóan a kettő között hatékonyság tekintetében azért van különbség, de ezért is nagyon fontos és nagyon közkedvelt imádság a Jézus ima, hiszen nem csak a elvonultságot, a szemlélődő életet vállaló szerzetesek gyakorolhatják, hanem a világiak is, akik érik a mindennapjaikat a világban, végzik feladataikat, és akár legyenek azok édesanyja, édesapa, akár utazzunk autóval, vagy villamoson, buszon, ott is van lehetőségünk arra. Nyilván a mélysége nem ugyanaz, de a gyakorlás szempontjából, és azáltal, hogy a gondolatainkat összeszedjük, és mégiscsak imádkozunk, ez lehetőséget biztosít arra, hogy amikor van a világi embernek is lehetősége arra, hogy elcsendesedjék, akkor már a mindennapokban belegyakorolt imádságon keresztül ez ugyanúgy hatással van, és még inkább el tud mélyülni, illetve gondol az énnek, szívének is a mélységét tudja kutatni az imádságon keresztül.
Előbb említette atya ezt a fűzért. Ez a rózsafűzérnek a szemeit? Rózsafűzére kell ilyenkor gondolnunk?
Nem a rózsafűzér, ez fonalból kötött fűzérről van szó igazából, ez a csotki vagy kombaszkinion, amin egy-egy szemén mondjuk el a Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösön Jézus imának a fohászát. A lényege a figyelem összeszeretsége, ennek is ugyanúgy, mint a rózsafűzérnek természetesen, de A lényege mindenképpen az, hogy ezen keresztül, persze, ahogy mondtam, amikor vezetünk, vagy amikor esetleg utazunk, nincs lehetőségünk arra, hogy a kezünkben legyen a komboszkinion, vagy a csotki, akkor legalább a gondolatainkban, vagy hogy számolni szeretnénk, nagyon sokan vannak, amikor inkább biztosnak érzik az, hogyha valami van a kezükben, és közben úgy morzsolják az imádságot. Természetesen annak egy nagyon hatékony eszköze. Az atyák nagyon sokat beszélnek a csotkinak, a komboszkiniónak a fontosságáról is természetesen, de én azt szoktuk javasolni, hogy aki kezdő a Jézus ima imádságában, ne rögtön a nagyobb szemű csotkikat kezdje el akár hordozni, vagy akár azon mondja, hanem először próbálja meg a saját maga gondolatainak az összeszerettségén keresztül figyelni, imádkozni és mondani a Jézus imát. És amikor már valamennyire naponta, lehetőleg naponta hozzászokott az imádsághoz, hogy negyed órát, 20 percet minden nap lelki összeszerettségben, elcsöndesedve is a mindennapok feladatai közepette is tudja mondani, akkor utána ugye több is van 33 szemes, van 50 szemes, van 100 szemes, vagy akár még ennél nagyobbak is, de azért ez a három a talán a legelterjedtebb itt Magyarországon is.
A karácsony küszöbén állunk, ilyenkor el tud vinni bennünket a sok sürgés, forgás. Jó az, ha megállunk egy kicsit esetleg készülődés közben, és mondjuk ezt a Jézus imát.
Feltétlenül, hiszen a Jézus imának is a lényege, a gondolatainkat, a összeszerettsége is aznak leszállni, ahogy mondják az atyák a szívünkbe. Ennek nagyon lényeges mozzanata, például János evangéliumában, amikor azt olvassuk, hogy azt mondja mi úrunk, bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált sohasem, soha örökké. Megtartani az Isten szavát azt jelenti, hogy belélegezzük az imádságot. Az imádságon keresztül a szív lélegzik. A lélek és a szív ugyanúgy lélegzik a gondolatainkkal, a szavainkkal, és a gondolatok emelik a lelkünket a szívünkbe. És amilyenek az embernek gondolatai, olyan lesz a lelke is. Hiszen mondhatnánk így is, vagy fejezik ki így is az atyák, hogy a szívünkbe rejtéző gondolatok azok, amik a szívünk légkörévé változnak. Tehát a mai embernek maga szürkességében, a maga szürke hétköznapokban, a mókuskerékben, ami teljesen átjárja a mindennapokat, és úgy érzi, hogy nem tud kiszabadulni belőle, csak stressz egyiket a másik után követi, és nem tud ezekből kiszakadni. Szükségünk van arra, hogy a karácsony készületben, a csönd időszakában erre figyeljünk, a befelé, a belső szobámba legyünk képesek, vagy tudjunk bevonulni. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy megtaláljuk azt a formát, amin keresztül el tudunk jutni szívünk mélyére, szívünk belső szobájába, a legszentebb szentélyünkbe. Ennek az útja, ennek a 2000 éves egyház, 2000 éves hagyománya biztos útja, amit előttünk sok száz és ezer szentéletű atya, szerzetes és szent végigjárta a belső imának, a Jézus imának az útját. Valóban ezen keresztül mi is ráléphetünk, és tudhatjuk, hogy jó úton haladunk, mert előttünk mások szent példát mutatott, példát adott nekünk erre.
Istennel való kapcsolatom nem egyszerűsödik le az ima által, gondolván azt, hogy Isten talán többet vár tőlem.
Az imádságot valóban nagyon sokszor a hétköznapokban sokan úgy értékelik, hogy hát, hogyha már mindent megtettem, akkor most már nincs más, csak akkor imádkozzak. Igazából az imádság a legelső. Hiszen az imádságban sok atya beszél erről, 20. században például Porfiriusz atya keleten beszél arról, hogy az imádságon keresztül viszünk mindent az Isten elé. Tehát a cselekedeteink és tetteink, amik akár ilyenkor adományokat is tudunk, akár segélyszervezetek felé, vagy az egyházainkon keresztül mások megsegítésére rászorulókat meglátunk, sokan úgy gondolják, hogy ezzel mondjuk így le is van tudva, vagy ezzel meg is tettük, amit tőlünk tellett. Hát az imádság az a töltést ennek. Ez adja meg a belső értelmét, valóságát annak, hogy persze megteszem a tőlem telhető fontos dolgokat, gyakorlom az erényeket, és így tovább, de ezeknek a valódi értelmét mindig az imádság adja meg. Az imádságon keresztül fordulunk oda Istenhez. Az imádságomban viszünk oda mindent, ami akiért, akinek segítek, annak nem csak azzal segítek, hogy viszek neki egy csomag élelmiszert, vagy bármilyen fizikai valóságot is, hanem azzal is, hogy gondjait, nehézségeit, örömét és bánatait megosztja velem. Én oda viszem imádságban az Úristen elé. Amikor nem tudok valaki mellett ott lenni, mert távol él tőlünk, szülő, gyermekei külföldön dolgoznak, és így tovább, nem tud velük fizikailag ott lenni, nem tudják meglátogatni a járványhelyzet miatt esetleg. De akkor is van közös pont. És ilyenkor nincs lehetőség arra, hogy fizikai kontaktusba kerüljünk, fizikailag látogassam meg, fizikailag segítsek neki adományokon keresztül bármilyen módon, de imádságban, Istenben mindig találkozunk, hiszen én imádkozom, odafordulok az Isten felé, és tudom azt, hogy az Úristen meg tudja szólítani, hogy tud rá a lelkére hatni, hiszen sokszor mi elmondjuk a magunkét, és aztán vagy figyelnek, vagy nem, de az Úristen tud a másik ember szívére és lelkére hatni, és mi pedig oda tudjuk vinni az Isten elé akár a magányunkat, akár a nehézségeinket, akár az öröm, vagy éppen a boldogság pillanatait is. Az Istenben együtt találjuk meg ezt, és az Istenre odafigyelve az Isten meg tudja szólítani a szerettünk, hozzátartozónk, vagy azon, akinek segítünk, annak az értelmét, lelkét, és nem csak, hogy lehet, hogy ő fordul meg ettől, lehet, hogy nem csak ő tér meg ettől, hanem megújítja az életét, és akár ő maga is ennek az útjára lép, hogy nem csak a mások segítésén, hanem az Istenhez való élő kapcsolatban tapasztalja meg a vele való egységet, és ebben mi is eszközei leszünk az Úristennek az imádságunkon keresztül.
Nagy hatása van ennek a Jézus imának. Egyik barátom egy nagyon-nagyon kemény téli túrán volt a hegyekbe, annyira elfáradt, hogy szinte már nem tudott fölfelé menni. És akkor minden egyes lépésnél csak annyit mondott, hogy Jézus, 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 Jézus. Ez is egy egyszerű Jézus ima, de szerintem nagyon nagy hatása van neki. Igaz, atya?
Hogy nem mindenképpen, hiszen a karácsony és a Jézus ima kapcsán mégiscsak arról beszélünk, hogy megtestesül az ige, emberré lesz, aki tökéletes Isten és tökéletes ember, a logosz, az ige emberré lesz, és Krisztus Urunknak a neve, arról számtalan lelkiírás találunk mind keleten, mind nyugaton. Van igazán, a mi Urunk nevének van igazán ereje, amely akár a mi életünkben is, akár a küzdelmeinkben, akár legyen az legyőzni egy feladatot, legyen az legyőzni egy betegséget, akár ott a kórházi ágyon, az sem kevésbé nehézség megjárni, végigjárni, akár a Covid osztályon, akár bármilyen betegségben, ott is végigjárni a betegségnek az útját, amiben mások segítenek, hozzátartozók, és így tovább, vagy akár a magányban, odahaza, ezek mind-mind ugyanezt az utat jelentik, ehhez számunkra nagy fegyver. Atyáink nagyon sokszor így utalnak, akár a komboszkinőn keresztül magára, az Úr imájára is, a mi atyánkra is természetesen, illetve Krisztusnak a nevének az erejére is, amely valóban fegyver, mind a látható, mind a láthatatlan ellenségeink eszemben.
Mit üzenne a Mária Rádió hallgatóinak? Hogyan gondol ön a Mária Rádióra?
Én magam is voltam kórház lelkész 2,5 évig, és azért láttam, hogy egyfelől a Mária Rádiót is, azért sokan hallgatják, illetve hát sokaknak valóban az egyedüli támpont, amikor templomban sem tudnak menni, hogy legalább akkor a rádió vagy a tévén keresztül hallják a tanítást, és ha más nem, legalább ezen keresztül is valamilyen módon, ha nem is ismerik, de legalább így halljanak róla, vagy sem mindennapokban ezt gyakorolhatják.
Köszönöm a beszélgetést Szabó Antal atyának, a Nyíregyházi Görögkatolikus Szeminárium előkészítő évfolyamának spirituálisával. A Jézus imáról beszélgettem vele. Köszönjük, hogy itt volt velünk, és áldott szép karácsony kívánok önnek. Isten áldja ön.
Baracskai János interjúját hallhatták Szabó Antal görögkatolikus spirituálissal. A Jézus imáról karácsony tükrében.
Mária Rádió.
szeretetből.
Fekete István, karácsonykor. Odakünt hunyorogva leselkedik az est, a zene szétszállt már a lakásokban, és mintha elhallgatott volna, pedig némán szól tovább, mint ahogy mindig szólt a múlt alkonyodó utcájában, a jelen gyantás fenyő illatában, és szól majd a jövő ragyogásában is, mert a szeretet és békesség muzsikája, összekötve időt és embereket, el nem hallgat soha. Felzendül ugyanaz a dal, ugyanaz a muzsika szó, mintha más nem is lenne a világon, pedig a remény karácsonyi csillogásában, a kisgyertyák elbűvölt gyermek szemében, a szépség és jóság kitárult várakozásában mást mond és ígér mindenkinek. A gyermeknek csodás álmokat, a karácsonyfa soha el nem múló bőségéről, a szülők jóságáról, a játékok titokzatos életéről, amely ezen az estén csupa karácsonynak látszik, és nyilvánvalóan végtelen. De a család a mai estén felülről nézi gyermekeit, mint ahogy máshonnét nem is nézheti, hiszen azok a padlón igazgatják a vasutat, azzal a hittel és komolysággal, ami a felnőttekről már régen lekopott. És meg is mondják véleményüket a ténfergő nagylánynak, aki álmatag boldogságban majd eltapossa az egész vasúti igazgatóságot. De ez sem csoda, mert a lány a táruló tervek és álmok szabadságának ege alatt jön-megy, egyik kezében még babáját tartva, de a másik már ölelésre készen valaki felé, aki vagy van, vagy nincs több a világon, és mivel két egyforma ember nincs is a világon, ez a vágy teljesülni is fog. Igen, ez így lesz, mert szól a távoli dal, és ezen az estén minden lehetséges. A csillagok enyhült szemmel nézik a földi utakat, ahol szánkók csilingelnek hazafelé, és fényes ablakszemek nevetik a sötétséget, amelyben betlehemes legénykék láncos botja zörög, a suba a földet éri, de a karácsony rigmust álmukban is tudják, s ehhez mért biztonsággal simogatják meg kenderkút szakállukat, mielőtt erélyesen megvernék az ajtót. Szabad-e Betlehemet köszönteni? Hát persze, hogy szabad, hiszen ezen az estén minden szabad, ami dal, ritmus, simogató mese, vers és álom, képzelet és alkotószertelenség, mert megfoghatatlanul zeng a béke eljövendő valóságának örökhárfája, oktatva a nehézfejű öregeket, fékezve a szertelen fiatalokat, békítve ezt a sok szándékú nagy családot, hogy legalább ilyenkor tegyék ki a bicskát az asztalra, és tegyenek a zsebbe diót helyette, amiből természetesen aranydió lesz, mert ilyenkor csak is aranydiók teremnek a jó szándék karácsonyfáján, hiszen felfelzendül a karácsonyi muzsika, és ilyenkor minden lehetséges. A fogyóhold ezen az estén szokatlanul világos, mintha látni akarná a földi dolgokat, amelyek a mesék jóságos takarója alatt születnek, és látni akarná a képekbe és szobrokba álmodott embereket, akik ezen az estén kilépnek a képből és megmozdulnak a szobrokban, kíváncsian, hogy amióta megalkotta őket a művészi alkotás láza, történt-e valami újdonság a világban? Véleményükről sajnos nem lehet semmit megtudni, mert a hold csekély fejcsóválás után ott hagyja a válvonogató szobrokat, mert a hazatérő betlehemeseknek kell megmutatnia az utat. Azután újra az ablakon leskelődik be, ahol nem égnek már a karácsonyfák gyertyái, alusznak a gyerekek, s az anyák a játékokat rakják rendbe a karácsonyfák alatt. A forró kályha mellett a karosszékben nagyapa alszik vadonatbáránybőr mellényében, az asztalnál a nagyfiú regényt olvas, az apa pedig valamit számol egy iskolai füzetben. Te, Béla, szólal meg később az apa. Nézd meg ezt a betyár egyenletet, nem bírok vele. A fiú komolyan maga elé húzza a füzetet, az anya mosolyogva és büszkén nézi a fiát, aki egyetemista, és urát, aki harmadikos gimnazista. Közben bejön a nagylány egy kis gramofonnal és hanglemezekkel. Nagyapa alszik? Kérdi abban a reményben, hogy a hangos kérdésre talán felébred a nagyapa. Talán felébred a nagyapa, de nem ébred fel. S a lány olyan tanácstalanul néz körbe, hogy a bátyja megszánja. Gyere a másik szobába. Onnét nem hallatszik át. Megszólal a távoli halkzene, a hold benéz az ablakon, de nem mondja meg, hogy ez még csak álom, vágy, a reménykedő emberiség könyörgése, hogy a gondolatokban és tettekben minden ilyen karácsony esti béke legyen.